Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, keressük ki, és énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 369. dicséretünknek az első versét. Így kezdődik a 369. dicséretünk. Jöv el, Szentlélek, Úristen! Mennyei édesatyánk, hozzád kiáltunk ezen a mai reggelen is, Isten tiszteletünkön. Hozzád kiáltunk a te szent lelkedért, hogy bocsásd ki mi ránk. A vigasztalásnak lelkét, az igazságnak lelkét. Hogy bocsásd ki mi ránk a bölcsességnek és kijelentésnek lelkét. És mindezekkel egyebet megvalljuk azt is, hogy hiányát látjuk a te lelkednek. És képtelenek vagyunk felfogni a te bölcsességedet, és megérteni a te titkaidat, ha csak te nem segítesz nekünk. Urunk, megvalljuk mindezekkel egyebet, hogy a test szerint való élet és a test szerint való gondolkodás fel nem foghatja a te hatalmas dolgaidat. Kérünk azért, hogy úgy, amiképpen az első pünköstkor elküldted a te lelkedet, kérünk, hogy úgy küldd el most is mi nekünk, hogy munkálkodjék mi bennünk hatalmasan. És kérünk azért, hogy tárd fel a te titkaidat, hogy egészen érthessük, és meg is élhessük azt. Jézus Krisztusért. Amen. Hallgassátok meg Istenünknek igéjét, úgy, amint írva található Ezékiel próféta könyvében, Ezékiel próféta könyvének 37. fejezetében, az első 10 versben. Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr a lélek által, és letőn engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva volt. És átvitt engem azok mellett körös körül, és ímé felette sok vala a völgy színén, és ímé igen megszáradtak vala. Mondanékem, embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? És mondék, Uram Isten, te tudod. És mondanékem, profétálja tetemek felől, és mondjad nékik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úrnak beszédét. Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek. Ímé én bocsáttok ti belétek lelket, hogy megéledjetek. És adok rátok inakat, és hozok rátok húst, és bőrrel borítalak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én profétálék, amint parancsolva vala van nekem. És mikor profétálék, lőn zúgás, és ímé zörgés, és ebbe menének a tetemek, mindegyik tetem az ő teteméhez. És látám, és íme inak valának rajtok, és hús nevekedett, és felül bőr borította őket, de lélek nem volt még bennük. És mondanékem, profétálja léleknek, profétálj embernek fia, és mondjad a léleknek. Ezt mondja az Úristen, a négy szelek felől, jöjj elő lélek, és lehely ezekbe a megöltekbe, hogy megéledjenek. És prófétálék, amint parancsolá, és beléjük méne a lélek, és megéledének, és állának lábaikra, felette igen nagy sereg. Az ige hirdetése készülve a 171. dicséretünket énekeljük, megáll az Istennek igéje. Hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében, a 8. fejezetben, az első 11 versben. Nincsen ezért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsájtván bűntestének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztust Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, ti bennetek lakozó lelke által. Pünkösd ünnepén újra és újra azzal kell kezdenünk minden ige hirdetést, hogy el kell mondanunk, hogy miről szól ez az ünnep. Mert úgy igaz, hogy a legnagyobb tapogatózások az emberekben az Isten lelkével kapcsolatban van. Nem véletlenül van ez így, mert hiszen maga a Szentírás is arról beszél, hogy Isten lelke titkos. Titkos a munkája, titkos, ahogyan megnyilvánul, és az ember csak azt tapasztalja, hogy valami történt, valami csodálatos, valami nagyszerű, és ez a történés mutatja, hogy itt járt az Isten lelke. Isten lelkének a munkája, mert így titkos, ezért a Szentírás is azt mondja, hogy olyan a lélek, mint a szél. Hallod a zúgását, de nem látod. Nem tudod, hogy honnan jön, és hova megy. És mégis érzékeled azt, hogy itt van, érzékeled az üde lehelletét, az, hogy valami történik Isten lelkének munkája nyomán. Isten szent lelkének a kitöltetése, a pünkösd, annak az ünnepe, hogy Isten személyes oktatót ad minden gyermekének. nem külső oktatót, nem külső tanítót, nem kívülvalót, hanem egészen belülvalót, olyan valakit, aki beleköltözik a hívő ember szívébe. Éppen ezért, amikor hívővé válik egy ember, a legfontosabb esemény az, amikor megkapja Istennek szent lelkét, amikor eljön ez a belső oktató. Függetlenül attól, hogy az ember érzékeli-e az eljövetelét, vagy sem, ez nagyon valóságosan megtörténik. És onnantól kezdve Isten lelke munkálkodik a hívő emberbe. Annak idején, amikor az első pünkösd történt, akkor a pünkösdi léleknek, a szent léleknek az eljövetele nem volt kétséges, hogy hogyan történt. Akkor is így írja le a Szentírás, hogy a lélek eljött, mint valami zúgó szél, és csak a zúgását hallották, és azt, hogy betöltötte a termet, ahol megjelent, és aztán láttak kettős tüzes nyelveket. Akkor nagyon-nagyon valóságos, nagyon-nagyon érzékelhető volt a szent lélek eljövetele. De ott is úgy kezdődött minden, hogy hit által kapták meg a szent lelket. Nagyon fontos az, hogy Jézus Krisztus akkor küldte el a szent lelkét, amikor ő maga megdicsőült. És éppen ezért a léleknek a munkája mindig összekapcsolódik azzal, hogy megdicsőíti Jézus Krisztust. Hogyan dicsőítetik meg Jézus? Valahányszor, amikor egy emberi szív hinni kezd benne, akkor ezáltal dicsőítetik meg. Mert Jézus Krisztus legnagyobb dicsősége az, amikor az ember oda megy ő hozzá lélekben a Golgotához. És ezt mindig a Szentlélek végzi el. Jézus Krisztus legnagyobb dicsősége az, amikor egy emberi szív felismerheti azt, hogy Jézus értem halt meg a bűneimért, és valóságban megváltott engem. Azt mondtam, hogy a legnagyobb tapogatózás Isten szent lelkével kapcsolatban van. Méghozzá ennek az az oka, hogy Isten szent lelkét e világ nem láthatja. És úgy igaz, hogy azt látjuk a Szentírásban, hogy újra és újra csodálkozással néznek azok, akik először hallanak a szent lélekről. Az egyik történet az apostolok cselekedetében arról szól, hogy az apostolok találkoznak tanítványokkal. És a találkozásban úgy történik az ismerkedés, hogy bár tanítványok az illetők, mégis az az első kérdés, amit föl kell tenni, hogy vettetek-e szent lelket? Mert az apostoli korban ez kérdéssé vált, hogy hallottatok-e úgy Jézusról, hallottátok-e úgy az evangéliumot, hogy vettétek a szent lelket. Mert akkor minden újdonság volt. Minden embernek újdonság volt Jézus Krisztusnak a megdicsőülése. És ahogyan beszélgetésbe elegyednek az apostolok ezekkel a tanítványokkal, az hangzik el, hogy nem is tudjuk, hogy van szent lélek. Mert olyan nagy újdonság a pünkösd. Még az első tanítványok, akik János tanítványai voltak, azok nem is hallottak róla, hogy van Szentlélek. És akkor az apostolok elkezdenek velük beszélgetni, és akkor derül ki, hogy Jézusban való hit által adatik a Szentlélek. Megint csak arról van szó, hogy a Szentlélek nem tudható a világ számára, mert nem látható. És nagyon nehéz beszélni Isten szent lelkének a dolgairól, nagyon nehéz a pünkösdről beszélni, mert maga a Szentírás azt mondja, hogy az Isten szent lelkét, mert nem látja ez a világ, ezért nem is tud neki engedelmeskedni, nem is tud vele mit kezdeni. Azt olvastuk a Szentírásban, hogy amikor eljön a Szentlélek, akkor valami lehetetlen dolog, ami hosszú-hosszú ideje lehetetlen volt, az egyszerűen lehetségessé válik. Azt mondja, hogy annak a lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, Ugyanaz megeleveníti a ti halandó testeteket is, a ti bennetek lakozó lelke által. Lehetetlenségeket tapasztalunk mi magunk az életben, s vannak lehetetlenségek, amelyekről a Szentírás beszél. Isten munkálkodásai mindig az emberi lehetetlenségek mesdjéjén történik. Ki gondolta volna azt, hogy lehetséges tüzes kemencében megmaradni? Ki gondolta volna azt, hogy lehetséges, hogy valaki az oroszlánok között életben maradjon? Ki gondolná, hogy lehetséges, hogy egy kicsiny legyőzze a nagyot, miként Dávid Góliátot? Vagy a kevés legyőzze a sokat? Isten mindig az emberi lehetetlenségek mesdjéjén munkálkodik. Ahol én véget érek, ahol én meg kell, hogy álljak, Isten hatalmas munkája ott kezdődik. Minden ünnepünk valami módon a lehetetlenségekhez kapcsolódik. Gondoljuk végig, hogy micsoda lehetetlenség volt, hogy Isten emberré legyen. Olyannyira az, hogy amikor azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus születésekor az angyalok megjelennek, akkor a Szentírás tanúsága szerint az is elhangzik, hogy az angyalok vágytak beletekinteni abba a csodába, amit az Isten tervezett. És azért jönnek el, hogy meglássák, hogy milyen az, hogy Isten emberré lesz. Mert még az angyalok számára is lehetetlennek tűnt ez. És nem véletlen, hogy Mária is azt mondja, hogyan volna lehetséges. És az a válasz rá, hogy ami az embereknél lehetetlen, az Istennek minden lehetséges. És aztán ott van a húsvétnek az ünnepe, újabb lehetetlenségek. Lehetetlen, hogy valaki is feltámadjon a halottak közül. És ahogyan emberileg próbálták ezt a lehetetlenséget biztosítani, Jézus nehogy föltámadjon, őket is állítottak oda a sírhoz, az történik, hogy a lehetetlen mégis lehetségessé vált. Mert Jézus föltámadt a halálból. És akkor mi módon igaz az, hogy Isten munkálkodása a lelke által a pünkösd ünnepe, ugyanúgy, valami módon a lehetetlenségek ünnepe. Ahogy Isten a lehetetlent átlépi, és lehetségessé válik. Úgy, oly módon, hogy ami módon lehetetlen volt a törvénynek, mivel hogy erőtelen volt, hogy megszabadítson bennünket a bűn és a halál törvényétől, úgy Isten elbocsátotta az ő fiát, és immáron lehetséges az ő lelke által. Ha valaki olvassa Pál apostolnak a római levelét, akkor azzal találkozik, hogy nagyon-nagyon nehéz megérteni, hogy mit akar elmondani. Mert valami olyan mélységekről és magasságokról beszél, amihez jó oda kuporodni, mint Jézus lábához, és jó elkérni, hogy Uram, magyarázd meg, hogy miről van itt szó. Mert lehetetlennek nevezi azt, ami az Ószövetség volt. Azt mondja, a törvény nem tudott valamit elérni az embernél. Miért adta Isten az Ószövetségi törvényt? Az volt a célja, hogy ezzel megoldja, előkészítse a megoldást a bűn tekintetében. Mivé lett a törvény? Azzá, hogy tükröt tart az embernek, hogy beletekintve az ember meglátja önnek bűnösségét. És azt mondja a Szentírás, hogy a törvény, a külső törvény, az, hogy beletekintek és megítél engem és elítél engem, ez nem változtatja meg az életemet. Vád alá kerülök, de nem változik tőle az életem. Azt mondja Ezékiel könyvébe a próféta, ahogyan felolvastam, hogy lehetséges-e? Hogyan volna lehetséges, hogy megéledjenek ezek a tetemek? Hogyan volna lehetséges, hogy az ember, aki a bűn miatt elveszett és meghalt, lelkileg halott, hogyan volna lehetséges, hogy megéledjen. Másként szólva, lehet-e, hogy én, aki bűnös ember vagyok, szenté legyek, Isten embere legyek? Rendbe hozható-e egy eltékozolt élet? Lehetséges-e, hogy meggyógyuljon egy élet, ami telve van sebekkel? Lehetséges-e, hogy éppé legyen az, ami telve van mindenféle sömörgőzéssel, mindenféle tisztátalansággal, mindenféle éptelenséggel? Lehetséges-e a változás ott, ahol éppenséggel azt látom, hogy képtelen vagyok változni? Beletekintek az Isten törvényébe, és látom azt, hogy mit vár az Isten. Lehetséges-e, hogy én, aki vagyok, azzá legyek, amit az Isten gondolt felőlem? Megélethetnek-e az elszáradt csontok? Lehet-e, hogy a tékozló fiú hazatérjen? Nem csak úgy a történetben, hanem úgy, amikor én magam vagyok az, aki az Istenhez megyek. Találkozhatom-e az Istennel igazán? Mindannyian tudjuk azt, hogy az ember, amikor maga előtt egy mércét tart, ami nagyobb nálánál, és annak megpróbálni felel, akkor milyen törekvések vannak benne. Mindannyian ismerjük azt, hogy hány és hány fogadalom, hány és hány elhatározás születik az ember szívbe, hogy ne így, hogy jobban, hogy másként. Aztán van, akik már bölcsebbek és mélyebbre hatolnak ezekben, nem a szokásaikat gondolják megváltoztatni, hanem törekszenek arra, hogy a szívük változzon. És vannak olyanok, akik azt mondják, hogy megoldható volna ez a gond, hogyha többet imádkoznék, vagy egy picit több bibliaolvasással, odaszánással, odaszenteléssel, odaadással orvosolható volna az életem gondja. És aztán nyár közelettével sokakban felmerül a gondolat, hogy ha több csendes hétre eljutok, ha többet vagyok Isten közelébe, ha halmozom az Isten tiszteleteket, akkor talán megoldódik az életem gondja. Ezek az emberi lehetőségek, amiket próbálunk felhasználni, kihasználni, de a kérdés az, hogy ettől megélednek-e az elszáradt csontok, az elhatározásainktól, a tetteinktől megéledhet-e az életünk. Ami a törvénynek lehetetlen volt, a külső mércének, hogy hiába való a cél kitűzése, mert nincs elegendő erő annak kivitelezésére, mert önnön természetünkön mindig zátonyra fut, ahol hiába való a tenni akarás, mert célt nem érhet, Isten ott küldte el az ő lelkét, hogy segítségére legyen, sőt, mi több, hogy újjá szülője legyen az emberi életnek. A bűnök miatt való halálból átvezessen Jézus Krisztus által az életbe. Amit az ember nem tehet meg, azt Isten megtette és megteszi. Itt van a nagy-nagy ellenpólusa annak, amit itt az ige hoz, hogy az ember, amíg próbálkozik maga tenni, addig újra és újra a lehetetlenség falába ütközik. És amikor egyszer eljut odáig, hogy bizonyosan elhiszi, bizonyosan tudja, várja, hogy Isten megteszi azt, amit én nem tehetek, akkor ott történik valami, hogy kiderül, hogy Isten valóban hatalmas arra, hogy belőlem, aki vagyok, mást tegyen. Hogy én, aki vagyok, Isten szentje legyek. És amikor arról van szó, hogy a Szentírásban a hívők kapják a szent lelket, akkor mégiscsak így mondja el a Szentírás, ahogyan olvashatjuk a korintusi levélben, hogy hát nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke bennetek lakik. Hát hogy lehetséges ez, hogy nem tudjátok? Hát nem vettétek észre? Ez annyit jelent, hogy ahogyan mondtam, ez a világ nem tud mit kezdeni az Isten szent lelkével, de ez azt is jelenti, hogy amikor az ige ezt megkérdezi tőlünk, hogy a hívő emberek számára is tudatosítani kell az Isten lelkének jelenlétét az életükbe. Hát nem tudjátok, hogy Isten lelke bennetek lakik? Hát nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok? Ez annyit jelent, hogy Isten szent lelke, bár a hívő emberbe benne van, beleköltözött, benne lakozik, mégis jó, hogyha elgondolkodik rajta, hogy mi mindent munkál benne Isten lelke. Azért, hogy észrevegye, azért, hogy hálás tudjon lenni érte. Isten úgy mutatta meg magát a Szentírásban, mint Szent Háromság Isten, és úgy igaz, hogy mint Atya úgy mutatkozott be, mint aki Isten felettünk. Fiúként úgy mutatkozott be, mint aki Isten velünk. Azt mondja, Immanuel velünk az Isten. És Szentlélekként pedig úgy mutatkozik be Isten nekünk, mint aki Isten bennünk. Immáron nem külső törvény az, aminek nekünk meg kell felelni. Nem külső mérce, amihez igazodnunk kell, hanem ennél többet adott az Isten, mert a külső mérce önmagában változtatni nem tud. A lelkét belülre, belénk adja, a testünkbe. Isten lelkét úgy adja, hogy megváltoztatja, megeleveníti a mi halandó testünknek dolgait. A lélek titkosan munkálkodik az emberben, és bár bennünk működik, mégis olyan nehezen látjuk be azt, hogy mi minden köszönhető Isten lelkének. Azt mondja az 1 Korintus 2.12, hogy Istenből való lelket vettünk azért, hogy megismerjük, amiket Isten ajándékozott nekünk. Minden ajándéka Istennek a lélek által közölthetik az emberrá. Mik ezek? Olyan apró dolgokban utol érhetjük Isten lelkének munkálkodását. Valahányszor egyáltalán eszembe jut Isten. Tudhatom, akkor ott a lélek munkálkodott. Egy-egy ige, ha többé válik, mint pusztán emberi beszéd, tudhatom, ott a lélek munkálkodott. Amikor megmutatja, hogy milyen az emberi természet Isten kegyelme nélkül, amikor eljuttat bűnbánatra, bűnvallásra, tudhatom, ott nem az én lelkem volt az, ami valamiféle akrobata mutatványt mutatott be, hanem Isten lelke munkálkodott. Azt mondja a Szentírás, hogy egyedül ő tud meggyőzni bennünket, arról, akik vagyunk. Egyedül ő tud úgy tükröt tartani elénk, hogy nem menekülünk attól a tükörtől, hanem bátorságot ad beletekinteni. És amire rámutat, tovább vezet, megmutatja, hogy hogyan lehet abból változni. Megmutatja, hogy hol a megoldás. Valahányszor az történik igehallgatás közben, hogy az életem egy kérdése, vagy egy problémája megoldódik, akkor ott nem emberi bölcsesség volt az, amivel találkoztam, hanem Isten lelke összekapcsolta az én nehezemet Isten igéjével. Élővé teszi számomra Istennek igéjét. És ugyanúgy azt látjuk, hogy munkálkodik akkor is a Szentlélek, amikor imádkozunk. És ha azt élem meg az imádság közbe, hogy valami módon, valami természetfeletti módon, igazán és valóságosan tényleg találkozásom volt az Istennel, és tényleg közösségem és beszélgetésem volt vele, akkor ott a lélek munkálkodott. Ha azt érzékelem az úrvacsorában, hogy több van itt, mint kenyér és bor, és hit által találkozásom van Jézus Krisztussal, és bocsánatot nyerek, tudhatom, a lélek munkálkodik. Hogyha az történik, hogy ráhangol Isten az ő beszédére, az ő gondolataira, hogy akarjam és keressem és vágyjam az akaratát, hogy keressem a kedvét, tudhatom, Isten lelke hatalmasan munkálkodik. S hányszor van az, amikor úgy tapasztalja meg az ember Isten szent lelkének a jelenlétét, hogy talán csak egy gyermek kérdez valamit Istenről, vagy a munkatársam, vagy bárki ismerős, rokon, éppen talán kihívó módon, talán oly módon, hogy megvetéssel beszél az Istenről, és amikor tudok úgy válaszolni, hogy mennyei bölcsesség és világosság van benne, tudhatom, Isten munkálkodott. És ebben az is benne van, hogy nem csak, hogy bátorságot adott válaszolni. Emlékezünk arra, hogy az első pünköstkor hogy állnak ki a tanítványok. A félős tanítványokból bátor apostolok lesznek, mert Isten lelke munkálkodik. És hogyan merik azt mondani az egyházi vezetésnek, hogy Istennek kell inkább engedelmeskednünk, semmint hogy embereknek. Hogy mennyire megbátorítja az emberi szívet. Mennyire igaz az, hogy a vigasztalan tanítványok, akik telve voltak félelemmel, egyszer csak nem a félelem lelkével élnek tovább, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkével. A lélek az, aki átformálja az emberi életet. Először belülről. Az az ígérete az Ószövetségben Istennek, hogy ad új szívet. És azt mondja, az én lelkemet adom belétek. És cselekszem azt, hogy népem legyetek, és én pedig Istenetek leszek. És cselekszem azt, hogy az utaimon járjatok. Ezt jelenti, hogy a lelkét adta. Hogy úgy munkálkodik bennem, hogy ő maga cselekszi velem bennem, hogy akarjam azt cselekedni, amit az Isten akar. Ezért mondja azt a Szentírás, hogy Isten az, aki munkálja az akarást is, és annak véghezvitelét is. Valahányszor a kellő szót megtalálom, és azt látom, hogy meggyőződik a másik az igaz voltáról, akkor jelen volt a lélek. Amikor arról van szó, hogy mi magunk önmagunkban milyenek vagyunk, amikor azt mondja a Szentírás, hogy test szerint való élet, ez annyit jelent, hogy emberi természet szerint való élet. És miután bűn alatt van az emberi természet, ezek szerint a bűn természete szerint való élet. Ezzel szemben állítja, hogy akik hisznek Jézusban, azok lélek szerint élnek. Mit jelent ez? Hogy hallgatnak az Isten szavára. Mert a Szentlélek mindig az Isten igéjét, és mindig Jézus Krisztust teszi a hívő ember elé. És aki Isten lelke szerint jár, aki Isten gyermeke, azt a lélek úgy vezeti, ahogyan itt mondja, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, úgy vezeti, hogy az élet útján vezeti. Valami nagy dolog történik pünköstkor. Pünköst azt lehet mondani, azt jelenti, hogy amit Jézus Krisztus megszerzett, minden ajándékát az Istennek a lélek teszi számomra hathatóssá. És éppen ezért a pünkösdnek az ünnepe azt jelenti, ha van valami, amit ünnepelhetünk pünköskor, az az, hogy immáron az Isten dolgai nem rajtam kívülálló, nem csupán ésszel felfogható történeti tudás, hanem élő valóság, működő valóság az életemben. Valaki azt a képet használta, hogy mit jelent Isten templomaként járni és élni, hogy micsoda különbség van a között, hogy meghaltam a bűn miatt, és a lélek által, Jézus Krisztusban való hit által élek, hogy olyan ez, mint amikor egy kicsin gyermeknek a kezében ott van a ceruza, és próbál vele rajzolni, és mi magunk tudjuk, hogy milyen eredmények szoktak születni. És milyen más, amikor mellé ül egy művész ember, és elkéri azt a ceruzát a kezéből. És a gyermek ceruzája, ami csak krikszkrakszokat tudott rajzolni addig, vagy épp hogy át nem szúrta a papírt, az hirtelen valami csoda dolgokat tud cselekedni. A művész a kezébe veszi, és gyönyörűséges dolgokat ír vele. Olyan rajzot és művet készít, ami gyönyörű. Mit jelent a Szentlélek munkálkodása? Hogy az én elrontott, az én nyomorult életemet Isten a kezébe veszi, és csodálatos dolgokat kezd el vele, és munkál. A pünkösdnek ünnepe hát ez, hogy Jézus Krisztus vére elégséges áldozat arra, hogy megtisztítsa úgy a lelkemet, hogy Isten lelke lakozást vehessen benne. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten szent. Hogyan lehetséges, hogy a Szentlélek lakozást vegyen az én testemben? Oly módon, hogy Jézus vére előtte megtisztítja. Ezért lehetetlen dolog, hogy ez a világ, s aki nem hisz Jézusba, kapja a szent lelket. Mert a lélek nem megy akárhova. A lélek bűnérzékeny. A lélek nem vesz akárhol lakozást, csak ott, ahol Jézus vére már megtisztíthatta azt a lakot. Ezért aztán immáron mi nem akárkik vagyunk, hanem a hívő ember Isten szent lelkének templomaként járhat. A pünkösd ezt jelenti, a lehetetlen lehetségessé válik. A lehetetlen, aki én vagyok, lehetséges, hogy nem magam legyek magamban, hanem Istené legyek, és Isten kezében csodálatos dolgokat cselekedjen velem. Úgy legyen. Amen. Úrunk Istenünk, köszönjük azt, hogy beszélsz nekünk arról, amikkel szembesülünk, önnön lehetetlenségeink és tehetetlenségeink. És köszönjük, hogy beszélsz egy másfajta történetről is. Arról, hogy a csontokat mi magunk hiába is kötöznénk össze, hiába is tákolnánk bármiféle emberhez hasonlót, a száraz csontokból, mint ahogy a Szentírás írja, az meg nem éled addig, amíg a te lelked a négy szelek felül el nem jön. Köszönjük azt, hogy a mi életünk a bűn miatt, bár meghalt, mégis Jézus Krisztus elküldted a te lelkedet, hogy valaki csak hiszte benned, a bűntől halott életéből megelevenedhessen. Köszönjük, hogy így küldted el, és így jött a lélek az első pünköstkor zúgó szélként, és így igaz, hogy ma is fúj a te lelkednek áldott szele. Köszönjük azt, amikor hitet ébresztesz önmagad felé, amikor lapozást vehet bennünk a te lelked, és köszönjük meg annyi titkos munkáját, munkálkodását. És Urunk, megvalljuk azt, hogy hányszor felejtkeztünk el hívőként arról, hogy immáron nem kívül vagy, és a törvényed nem kívül van, hanem a szívünkbe helyezted. És azt a felhatalmazást adtad, hogy járhatunk úgy, mint a te gyermekeid. Urunk, kérünk, hogy bocsáss meg, és újíts meg, eleveníts meg bennünket a te lelkeddel. Köszönjük, hogy szerezted az úrvacsora sákramentumát, hogy benne újra vehessük bűneink bocsánatát, hogy újra vehessük azt a vért, ami letisztítja, megtisztítja egészen a lelkünket. És hadd könyörögjünk újra te hozzád, hogy tisztíts meg egészen, most ki minden bűnünkből, hogy a lelked uralkodhasson mi bennünk. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésre válaszul a 369. dicséretünk 10. versét énekeljük. Így kezdődik: biztost félelmes szívünket, hogy kétségbe ne essünk. Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Thank you. amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek, nekünk azonban az Isten kijelentette az ő lelke által. Mi pedig nem a világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket az Isten ajándékozott nekünk. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.